Ismét Törökországba látogatunk, mégpedig Tunkli Dani, az Accord alapkezelő ügyvezetője,
befektetési igazgatója
segítségével. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, köszi szépen a gyors előléptetés, nagyon jól jött.
Emlékezetből mondtam már, hogy kifelejtettem.
Majdnem sikerült.
Miért? Mi is? Portfólió? Vagy akkor nem tudom, mondd a titulust.
Nem, csak hogy az ügyvezető...
Igen, az ügyvezető.
Akkor a befektetési igazgató stimmelt. Jó,
figyeltük a karrieredet, felévelését, megelőlegeztük, remélem hallják a cégnél is. Na, szóval, hogy van egy érdekes külpolitika Törökországban, ez a 360 fokos külpolitika. Ami ez mit jelent?
Igen, legutóbb két heten már foglalkoztunk a törökökkel, és akkor főleg a belpolitikára beszélgettünk arról, hogy választás jön, és hogy a belpolitikai szempontból mennyire nehéz helyzetben van a kormányzó párt, főleg az infláció miatt, a elszegényedés miatt, a lira leértékelődése miatt, és akkor nyilván ennek a másik aspektusa az a külpolitika, hogy amikor belül egy ország viszonylag nehezen mozog, akkor általában a külpolitikára fókuszál, mert valamit érdemben fel lehet mutatni. Klasszikusan ugyebár ez az amerikai választásoknál is, hogyha ha az amerikaiak nem tudnak belpolitikában jól dönteni, mert a demokraták és a republikánusok egymást gátolják, akkor mindig valami külpolitikai sikert kell felmutatni. És ezt látjuk Törökországnál is, ez a 360 fokos külpolitikával, hogy nagyjából mindenbe beleszólnak, amiben lehetséges. Ugye gondolhatok itt a svéd-finn NATO csatlakozásra, gondolhatok itt a szíriai menekültválságra is még korábban, de nagyjából mindenhol ott vannak, az orosz-ukrán konfliktusban is próbálnak valami, mindenkivel dílelünk, de egybe közvetítünk, és talán a békét mi hozzuk létre, funkciót betölteni. Úgyhogy mindenképpen most érdekes a külpolitika.
Oké, és ezt miért csinálják egyébként? Ez kimondottan azzal van összefüggésben, hogy befelé nagy hatalomnak tudja láttatni magát az aktuális hatalom?
Hát szerintem részben van egy ilyen, mondjuk azt, hogy aktív válságkezelés belpolitikai szempontból. Nyilván egyébként azért szerintem azt hozzá kell tenni, hogy a törökök alapvetően úgy gondolkoznak, úgy tekintenek magukra, hogy ők azért egy korrekt, legalábbis regionális szinten egy nagy hatalom, de inkább tehát vannak azért ambícióik, ez a régi klasszikus nagy törökországnak a nagy politikai szempontból nagy hatalmi létét visszahozni, tehát hogy van egy ilyen mítosz, egy ilyen kultusza ennek már Gallipoli óta, hogy azért őket nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról. És hát, hogyha megnézitek egyébként, ők viszonylag azért nagyon aktívak voltak, mindenféle NATO misszióba részt vettek, már 1950-es években, amikor a NATO-ba csatlakoztak, akkor is már egyébként egy csomó misszióba voltak bevonva. De ezen túl is ugyebár egy csomó konfliktusba, katonai konfliktusba vettek részt, tehát ugyebár tudjátok, hogy Törökország ugyebár NATO második legnagyobb haderejével rendelkezik, és a számosságon túl, meg a tartalékosokon számosságán túl egyébként egy egészen elképesztően szuperfejlett hadsereggel rendelkeznek, mind a haditengerészet, mind a légi katonaság az a kifejezve kimagasló szinten áll, és ez látszik azért a konfliktusokban is, hogy aktívan részt vesznek konfliktusok rendezéséből, vagy konfliktusok kezdeményezésében is akár.
Úgyhogy ezt látjuk nagyjából Cipruson is, vagy legalábbis a Ciprus története is azt mutatja, hogy ez nem most indult ez a történet, hanem ők amit elterveznek, és úgy döntenek, hogy a birodalmi törekvéseknek a része, akkor az tartósan is ebbe az irányba tudnak menni, és ugye a világ ezt kénytelen elfogadni pontosan az erejük miatt, nem?
Igen, szerintem két konfliktus van, amit érdemes a török közel modern korból felelveníteni. Az egyik, amit mondtál, igen, a ciprusi konfliktus, ugye 1974-ben rohanták le a szigetnek nagyjából 30%-át birtokolják. És itt ugye az a furcsaság ebben, hogy Törökország 1950, Görögország 1952-ben lépett be a NATO-ba, tehát hogy ez egy olyan konfliktus volt, ami NATO-n belüli. Ha belegondoltok, a NATO 5. cikkelye az azt mondja, hogy ha kívül jön egy támadás, akkor egymást megvédjük és együtt lépünk fel.
De ha egymás ellen, hát akkor meg majd
döntsenek a fegyvereket. Igen, valahogy az a szöveget nem kértek, mert senki nem gondolt bele, hogy ilyen egyáltalán talán lehetséges. De egy ilyen volt a történelemben, 1974-ben, ami azért eléggé furcsa, de ugye de ez nyugvó pontra került, ez a konfliktus nagyjából rendezése is került, fellepakva a sziget, az EU is ugyebár ezt azért elfogadta, ami egészen furcsa ugyebár, hogy a zöld szigetek kapcsán azért vannak olyan nyilatkozatok Erdogán részéről is, hogy lehet, hogy egyik zöld szigeten felébrednek reggel a lakosok, aztán már Törökország része lesznek, tehát hogy ez mai napig azért egyébként egy ilyen egy ilyen konfliktus pont, amit azért látjuk, hát hogy nem mondják meg.
Konkrétan emlékszem, ezt tavaly nyáron mondta, és pont éppen egy görög szigeten voltunk, amikor olvastuk a híreket, és másnap hatalmas durroktatás meg robbantgatások voltak a szigeten. Teljesen össze... mit csinálta? Összefélte magát a gyereksereg nálunk, aztán kiderült, hogy itt csak egy óriási esküvői buliról volt szó, de konkrétan azt mondta Erdoğan, hogy ne lepődjünk meg, hogyha egyik reggel arra ébredünk, hogy néhány görög sziget már Törökország része lesz, úgyhogy na most nyilván semmi se történt ezen kívül, tehát csak lehet azt mondani, hogy ez szájkarate volt, de azért ezt több irányba is azért nagyon keményeket mond ő továbbra is.
Igen, az végtelenül kellemetlen valószínűleg Athénból hallgatni, hogy a török elnök olyanokat nyilatkozik, hogy egyébként ballisztikus rakétával pont elérnének Athénig. Ez nem jó, mert nyilván NATO-n belül ilyen üzenetek.
Hát figyeljetek, nem jó, de a földrengésnek az árnyékában, meg az utórengéseiben mondjuk így akár belpolitikai valamit tenni kell, valamit mondani kell, mert olyan szinten megtépázta ez is.
Szóval, hogy megszaporodtak, ez megint a választás miatt szólt.
Abszolút, nagyon kritikus szerintem lesz, biztos.
Nagyon kritikusnak tűnik most Erdoğan helyzete, tehát nagyon kétesélyesnek látszik a választás, ugye? Most hol állunk, hogy állunk ezzel?
Abszolút kétesélyes, tehát itt igazándiból most annyira hiba határon belül mozognak a felmérések, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy ki nyerné most a választást. És igen, ahogyan mondtátok is, ez nyilván ennek is szól. Szerintem ami fontos, hogy ugye volt ez a ciprusi konfliktus még régebben, de a közelmúltban azért Szíriában aktívan beavatkoztak a törökök és a kurdok ellen. És ez a választás szempontjából szerintem azért kifejezetten fontos, mert ha belegondoltok, 3,6 millió szír menekült telepedett le Törökországban. A kurd népesség ugye a legnagyobb etnikum Törökországban, akik már a 70-es évek óta a kormánnyal valamilyen konfliktusba keveredtek állandóan. Ez lehet katonai, vagy lehet csak verbális. És hogyha belegondoltok, Isztambulban a polgármesteri választáson 19-ben pont annyival nyert az ellenzék, amennyi a kurd szavazók száma. Tehát, hogy az, hogy Szíriában egyébként ennyire elfajult a helyzet, és ott a helyi kurdokat, a törökök már az elmúlt 2016 óta folyamatosan támadják, ez azért kihathat a belpolitikai választásra is most már.
Uh-huh. Oké. Okay. Mikor lesz a választás? Május közepén, ha jól rémlik, ugye?
Így van, május idusában, igen, abszolút.
És pillanatra visszatérve a piacokhoz, hogy készülnek rá, illetve hogy mi most a várakozás egyáltalán? Leállhat-e, vagy leállt most már valamennyire a lirának a megállás nélküli szakadása itt most a mitelen jót a piacoknak?
Hát igazán, szerintem ez most az a, amilyen elemzéseket olvastam, ott mindenhol az volt, hogy ez a ne foglalkozzon senki Törökországgal, akinek nem kötelező című ajánlások voltak. Tehát ez a nézzük meg, hogy mi lesz ebből, és majd utána döntünk. Ugyebár itt is sok kimenet lehet, nyilván maradhat ugyanez a felállás, ami jelenleg van. Lehet olyan, hogy Erdoğan elveszi a választást, de egyébként valahogyan azért mégis hatalmon marad, azért nem elképzelhetetlen, vagy úgy menedzseli a választást, hogy a hatalmon tudja maradni, és van egy olyan verzió is, hogy ennek hatására azért egy katonai kucs léte tudna jönni, ez a török történelemben már 6-szor előfordult, a fele sikeres volt, és emiatt a kockázat miatt gondolják azt a nyugati befektetők, hogy most nem feltétlenül szeretnénk Törökországba fektetni. Ezzel szemben egyébként nyilván a helyiek a nagyon magas infláció miatt úgy gondolják, hogy egyébként jó nekik el eszközt venni, ezért ők például veszik a török részvényeket, vagy vették az elmúlt fél évben a helyi emberek, helyi lakosok.
Oké. Okay.
Hát követjük az eseményeket.
Látszik is ugye az indexeken. Oké, okay. Nagyon szépen Dani. Köszönjük. Fogunk még erről beszélni, biztos meg hát kíváncsian várjuk, hogy a választási finishre ráfordulva milyen változások jönnek, illetve hát persze, hogy hogyan alakul majd az eredmény.
Szép köszi napot, szépen, jó munkát! Szevasz, jó munkát!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Tunkli Danival beszéltünk, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával.